amelyik nem ez a házkivilágítós, csingilingis, száncsengős, All I want for Christmas is you, és mindenki boldog. Remélem, hogy az lesz, de az nem az volt a célom, hogy ilyen felületes szórakoztatást nyújtsak, hanem a koncert két fél ideje lényegében az adventet és a karácsonyt fogja összekötni. Éppen ezért kapta a De Profundis címet, mert a koncert első felében meglehetősen útkereső, ilyen szenvedélyes és ugyanakkor szenvedéses darabokat fogok játszani Chopintől, Beethoventől, tehát valóban teli lesz kérdésekkel, ilyen könyörgős, kérdésfeltevős szakaszokkal, mind az Appassionata szonáta, mind pedig Chopin F-moll balladája. Ez a sötétben való gomolygást szimbolizálandó. És utána a szünet után viszont váltás következik, és hát egyrészt ritkán játszott művekkel, másrészt pedig karácsony alkalmával ritkán játszott művekkel folytatom a koncertet, és lényegében ráfordulunk a fény felé, tehát a De Profundisból megindulunk felfelé. Először Bartók román kolinda dallamait játszom. Bartók egy kedvence volt a román népzene. Nagyon szerette a ritmikussága miatt, az állandó váltakozó metrumai miatt, és ezek a, hát úgy szokták fordítani, hogy Christmas carols, tehát hogy karácsonyi énekek, de valójában ezek csak később csatlakoztak a karácsonyhoz, ugyanis ezek sokszor a téli napfordulóhoz kötődő ilyen pogánykori szövegemlékeket dolgoznak fel. Tehát a legtöbb román kolindában, amit Bartók gyűjtött, nem Jézusról, meg Máriáról, meg Józsefről, meg az áltatos karácsonyi történetekről van szó, hanem arról, hogy például a hold és a nap miként házasodott össze, valamint 9 testvérről, akik szarvassá változtak, addig-addig vadásztak, ugye a Cantata Profana, Bartók műve is román kolindák alapján született, a szövege alap. Rendkívüli változatosságúak ezek a darabok, és mérhetetlen bájosak számomra. Bartók tényleg annyira sziporkázik, hogy ezeket a nagyon egyszerű dallamokat milyen harmóniai világban, milyen változatosságban dolgozza fel. És utána következik két nagy Liszt átirat a Krisztus című oratóriumból. Én magam koncerten ezeket még soha nem hallottam senkitől. Biztosan elővették már páran, de nem jellemző, hogy ezt eljátsszák. A Krisztus oratórium Liszt talán legfontosabb műve, ő maga a legfontosabb művének tartotta. Ennek van egy karácsonyi oratórium része, és ebből komponált át 2 tételt zongorára, az egyik a Pásztorjáték a jászolnál, a másik pedig a Három királyok. Ez két csodálatos képszerű, mondhatnám, hogy képregényszerű zene, tehát mint ahogy a reneszánsz festők Liszt tényleg így lefesti, ahogy az egyszerű pásztorokat pikuláznak, átadják az ajándékaikat, sőt a Három királyoknál még tovább is megy, mert idézeteket is betesz a zenébe, tehát konkrétan lehet tudni, hogy mikor látják meg a csillagot, hogy követik, és mikor adják át az ajándékaikat. És Olivier Messiaen két modern, hát manapság már mondhatnám, hogy klasszikus, de azért mindig van egy modernség az ő művészetben, ő egy 20. századi francia zeneszerző. Két tételt játszom a Lisztek előtt, a 20 pillantás a Gyermek Jézusra című nagyszabású ciklusból, a Karácsony című tételt, és a Pásztorok, Proféták és Mágusok pillantása című tételt, amit lényegében előjátékként fogok játszani a Liszt darabok elé.
És ugye a december azért elég sűrű az ön számára, most érkezett haza Stockholmból, és aztán majd megy is tovább, úgyhogy éppen akkor tudunk beszélgetni, amikor itt honva. És megy tovább, a Carnegie Hallban lesz egy nagy koncertje, ahol viszont Bartók Kodály műveit fogja játszani.
Nem csak. Ott is részben a zeneakadémiai műsorból játszom, de nem teljesen ugyanaz az a program, tehát Beethoven, Chopin művei is műsoron vannak, és Kodály marosszéki táncait is eljátszom a Carnegie Hallban december 9-én a szólóestemen.
És aztán utána jön vissza újra Magyarországra, mert hogy azért a Zeneakadémia az egy ilyen alma mater is, meg az otthona, mert ott tanít, ott tanult, tehát hogy tulajdonképpen mintha hazaérkezne így az advent végére és karácsonyra.
Mondhatjuk így is, és könnyűnek tűnhet a helyzet, hogy ugye ott tanultam, jelenleg ott vagyok tanár, ott vagyok tanszékvezető. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy szerintem a Zeneakadémián a legnehezebb koncertezni, két okból. Egyrészt, mert nyilván az életem és sokunk élete oda kötődik, és még rövidgatyás korszakunkból is láttak bennünket, tehát hogy rengeteg az átfedés. Hogy mondjam, sokkal könnyebb fellépni szerintem egy olyan helyen, ahol az ember érzelmileg érintetlenül érkezik egy színpadon. Ugye a Zen Akadémia nagy terméme olyan, hogy amikor már csak kilép az ember a színpadra, automatikusan így érzi a talpában, hogy kilépkedett ott, ő kit hallott már ott játszani. Tehát az egy ilyen múltbeli felszakadás történik, és akkor az emberben mindig benne van, hogy nekem ehhez most itt elvileg hozzá kell tennem valamit, és ez szerintem nem könnyű, de nem én vagyok az egyetlen, aki ezt.
Ez egy felelősség egyébként így az embernek magával szemben, meg a közönséggel szemben?
Minden koncert az. Minden koncert arról szól, hogy mi milyen felelősséggel tartozunk a zeneszerzők darabjainak tolmácsolása felé. Sokszor hallom interjúkban, hogy előadó művészek jönnek a Kottával, a Kotta ügyével, így Kotta, úgy Kotta, és hogy a Kotta tiszteletes, és így tovább. Én azt gondolom, hogy a Kotta alapvetően beszélni nem tud, megszólalni nem tud. Ugye, ha az előadó eljátsza, akkor szólal meg a darab, és onnantól kezdve, hogy valaki eljátsza, az ő saját személyisége is benne van. Kérdés, hogy kinek milyen az iskolázottsága, ízlése azzal kapcsolatban, hogy ugye mennyit kell beletolni magunk. Abban az időszakban, ami mondjuk Beethoven előtt van, és a zene lényegében egy intellektuális játék, annak nem tesz jót, hogyha az ember rátolja magát. Ugyanakkor egy ilyen hatalmas Liszt műnél meg szinte elvárás, hogy az ember a személyes a szenvedélyét, a személyes elgondolását is hozzáadja, mert az előadó művészet korában született. Tehát ezek a darabok már arra születtek, hogy nagy közönség előtt teremben játsszák el őket. Noha Haydn egy-egy műve, vagy Mozart egy-egy műve nem feltétlenül. Tehát lehet, hogy egy szobában mutatták be pár kiválasztott embernek, aki értette azt az adott zenei nyelvet.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azért ahhoz, hogy valamit úgy tudjon eljátszani, hogy az korhű is legyen, a Kottát is tiszteletben tartsa, a közönséget is, ahhoz rengeteg tudásra van szükség amellett, hogy az ember remekül zongorázik, az, hogy az ember ismeri azt az adott kort. Azért kell egy nagyon nagy alázat a közönség saját maga, illetve a mű iránt, meg a zeneszerző iránt.
Valóban, ahogy mondja, szerintem nagyon sok összetevős ez a dolog, de végül feltétlenül spontánnak kell hatnia az előadásnak. Tehát az sem működik szerintem, hogy az ember annyi mindent tud és akar mondani a darabbal, hogy maga az akarat, maga a vágy agyon nyomja az előadásnak a spontaneitását. Tehát én is voltam már olyan koncerten, amikor azt éreztem, hogy egy előadó lényegében tesz arra, ami a Kottában van, magasról, de magával ragadó a koncert, mert az előadónak a bája elviszi a sót. Ilyenkor megbocsátó tudok lenni, hogyha érzem azt a tehetséget. De olyan is van szerintem, hogy érzi az ember az előadón, hogy agyon van terhelve, hogy mi mindent mondhatna még a darabból, és valójában nem jön át. Ezek ilyen nehezen megfogalmazható dolgok.
Én hallgatóként azt szeretem, amikor élvezem, és látom, hogy az, aki nekem eljátsza a darabot, aki átadja nekem, az is élvezi. Szeretem,
na, amit igen, csinál. Ez is egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis azt mondhatom erre, hogy ha a színpadon elkezdjük élvezni, vagyis más szóval, ha az előadó saját maga hatása alá kerül, akkor sokszor nem jön le a színpadról a teljesítmény. Ez egy nagyon furcsa dolog. És sokszor, amikor a legjobban szenvedtem a színpadon, akár magammal, akár valami olyannal, hogy igen, mert az emberben sokszor ilyen őrlődés megy végig. Ugye, hogy mondjam, több száz, több ezer munkaóránk van egy koncertben, és van egy ugrás. Ugye van egy van. Egyszer játszhatod el ott és akkor. És akkor az ember, mint a tahográf a kamionokban, ugye így naplózik, hogy mi történt, és hogyan megyek tovább. És akkor ott őrlődik belül. És sokszor azt akkor kaptam a legjobb visszajelzéseket, vagy a legjobb kritikát, amikor én magam úgy éreztem, hogy rettenetesen szenvedek belülről. Ugyanakkor, amikor meg kiválóan kényelmesen éreztem magam, akkor is nyilván tetszetős a koncert, de valahogy nem jött az a nagyon erős elismerés. Ez is egy érdekes dolog.
Igen, ez nagyon izgalmas, amikor az ember így hallgatóként, illetve belülről tudja, hogy mit él meg a zenész. Valószínű, hogy mi egészen más gondolunk sokszor arról, hogy a zenészben mi van az adott pillanatban, de talán nem is ez a fontos, azt gondolom.
Ó, hát annyi minden játszódik le az emberben. Például most pár darabot ugye most tanultam erre a koncertre, és ahogy bizonyos ütemrészek, bizonyos oldalaknál, ahol járok a Kottában, ott érzem azt az illatot, ahol ezt a darabot tanultam. Tehát, hogy ugye hozzá tapadnak az emlékek. Ugye más művekhez, amit mondjuk meg már sokszor játszottam, ahhoz meg ilyen emlékek, meg hogy mikor mi történt, meg az ottani szintén ilyen illatok, képek, hozzákötődő események, azok így felfel jönnek, és akkor az ember így cikázik a gondolatok között. Nyilván a profizmus az az, hogy nem szabad ezekbe belegabajodni. Mert az ember keze az megy tovább, hiszen az izmok tudják az anyagot, de végig ott kell lenni fejben.
Tehát gyakorlatilag az összes érzékszerve ott van, amikor játszik, nem csak a füle, meg a keze, hanem az összes érzékszerve, a szaglástól kezdve, a gondolatig, az a képekig.
Feltétlenül.
Ugye most a karácsonyi időszakról beszélünk, ami azért mindenkinek egy ilyen készülődős időszak. Mennyire szereti a karácsonyt, mennyire tudja megélni, mennyire fontos önnep ez önnek?
Kettős érzés van ezzel kapcsolatban bennem. A világ szerintem nagyon nyomasztó a karácsonyak kapcsolatban, ugye jól kell magad érezd, ajándékozzál, mindenkit szeressél, önfeláldozzál, tehát mindenhonnan jön a zaj. És szerintem ez bizonyos fokig jó is, tehát ez az évnek egy olyan része, amikor tényleg lehet arra hivatkozni, hogy most valakit meglepek, meg arra is gondolok, akire eddig nem. Én a magam részéről jobban szeretem ezeket kikapcsolni, és számomra inkább az időmet oda ajándékozni, ahova addig nem tudtam. Nyilván a mi pályánk sok lemondással jár. Nem vagyok keveset itthon, de a karácsonyi időszak nekem alapvetően egy telefon kikapcsolós időszak. És tényleg igyekszem magam korlátozni abban, hogy leszálljak a networkről. Legyen az internet, telefon, vagy bármi olyan, ami nem személyes találkozáson alapul. És nekem sokszor ez a legnagyobb célom, hogy az ember így kicsit ki tudjon vonulni a networkökből, és be tudjon vonulni a saját családjába. Alapvetően jól vagyunk itthon szerintem, de ezek mindig ilyen extra emlékek, hogyha nyugodtan együtt lehet időt tölteni.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az is egy extra élmény, egy extra emlék, amikor elmegy egy koncertre, mert egész más egy koncerten meghallgatni bármilyen zenei darabot, mint hogyha felteszünk egy lemezt, vagy megnézzük ugyanazt a koncertet például egy felvételről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a személyes élményt ezt semmi nem tudja helyettesíteni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, akinek van még ideje, vagy be tudja az adventi időszakba magának tenni, hogy menjen el a Zeneakadémiára december 15-én este 7:30-kor a nagy teremben Fülei Balázs zongora estét hallhatja, aminek az advent és a karácsony a témája, és azt gondolom, hogy ilyenkor, és nem is csak ilyenkor, ránk fényre egy kis feltöltődés, egy kis idő, amikor elengedjük magunkat, és egész egyszerűen csak átadjuk magunkat a zenének.
És jó zenék lesznek, úgyhogy mindenkit szeretettel várok.
Köszönöm szépen! Fülei Balázzsal beszélgettem, kívánok nagyon jó utat odafelé, Amerikába, visszafelé, és aztán pedig egy jó laza network nélküli karácsonyt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és üdvözlöm a hallgatókat, és mindenkinek jó készülődést kívánok az ünnepre.
117 perc.
Nagyon nagy probléma a nők számára, hogyha nem jutnak menstruáció idején megfelelő eszközökhöz, nincs betét, nincs tampon, nincs olyan eszköz, amivel tudnák a menstruációjukat kezelni, vagy nem is tudom, mi a helyes kifejezés. De az egészen bizonyos, hogy nem csak Magyarországon, az egész világon egyre többet beszélünk arról, hogy milyen nagy probléma a menstruációs szegénység, mert hogy gyakorlatilag, hogyha a lányok nem jutnak ahhoz az eszközhöz hozzá, amivel el tudnak menni iskolába, nyugodtan tudnak dolgozni, nyugodtan tudnak a menstruációjuk alatt hétköznapi életet élni, akkor egyrészt frusztráltak, másrészt, hogyha nincs megfelelő mennyiségű eszközök, akkor ráadásul még betegségeket is elkaphatnak. Szóval, hogy tudunk segíteni ebben a helyzetben, mert hogy úgy tűnik, hogy beszélni sem szeretünk róla, mert úristen, milyen ciki. Hát pontosan ezt szeretné elkerülni a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé programja, amit már 6. éve folytat, és 6. éve segíti azokat a lányokat, akiknek segítségre van szükségük. Hogy pontosan hogy indult ez a program, és miről szól, erről fogom most kérdezni Váradi Mariant, a Magyar Vöröskereszt Féradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, jó napot kívánok! Igen, ez a program 2018-ban indult, akkor még csak pilot jelleggel, mert gyakorlatilag a szervezetünk is akkor találkozott ezzel a kifejezéssel, és akkor döbbentünk rá, hogy valójában mit is jelent, és az iskolai, tehát az iskolába járó fiataloknál még az önfelsorolásához hozzátenném azt, hogy ciklikus hiányzás, és ez akár egy év alatt, egy tanév alatt, akár 50 tanítási nap is lehet. Ha ezt ugye azt gondoljuk, hogy ez havonta bizony előforduló probléma. Ahhoz, hogy ezt a programot kitaláljuk, nyilván támogatókra volt szükség, kellett egy olyan támogató, aki a terméket adományozza, a másik pedig, vagy akár ő saját maga egy olyan finanszírozási költséget, ami az ország 19 megyében és a fővárosban eljuttatja azokra a helyekre, eljuttatja abba az 500 iskolába, mert hogy ebben a 6. évben már 500 iskolában van ott a piros red crossboxunk, amiben nagyon jó prémium kategóriás intim higiéniás termékek, intim betétek vannak, miután általános iskolás korú gyermekekről, lányokról van szó, nyilván nem tampon és nem más egyéb eszköz. Ehhez az intim higiéniás termékhez még készítettünk egy abszolút érthető, abszolút a ennek a korosztálynak, leginkább a 10 és 12 év körötti korosztálynak érthető kis edukációs fizetet is, amit ugyanúgy ehhez a ládához csatlakoztatunk, és ugyanúgy eljuttatjuk az iskolákba. Ezen túlmenően, hogyha az intézmény jelzi azt, hogy szeretne egy olyan osztályfőnöki órát, vagy szeretne egy olyan felvilágosító órát, amikor erről a témáról a fiatalok nyíltan beszélgethetnek, és nem biztos, hogy a pedagógussal szeretnének beszélni, hanem egy olyan külsőssel, aki előtt talán egy kicsit jobban meg tudnak nyílni, akkor ebben is nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és nagyon szívesen biztosítunk akár saját, akár külsős előadót, aki megtartja ezt az órát, és ennek segédanyaga lehet az az oktatófilmünk is, amit a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karával elkészítettünk, és ami elérhető a YouTube-on, de csak zárt megosztással érhető el, és csak azok az intézmények férnek hozzá, akikkel kapcsolatban vagyunk. Miért is? Mert hát a téma érzékeny nyilván, és semmiféle még további stigmatizálásnak nem szeretnénk senkit kitenni, aki ezzel akár milyen szinten kapcsolatba kerül, vagy segíteni próbál, vagy éppen elszenvedője ennek a hiányosságnak. Tehát minden tanévben 10 hónapig biztosítjuk a kéréseink szerint, leginkább azt szeretnénk, hogyha a tanári szobába helyeznék el a ládákat, hiszen ebben a helyiségben van az intézményben leghosszabb ideig felnőtt. Tehát ide korán beérkezik valaki, és talán lehet, hogy a legkésőbb fog onnan elmenni. És azt szeretnénk, hogyha erről a témáról azoknak a lányoknak, akiknek szükségük van éppen, beszélnének róla. Tehát el kell menni a tanárihoz, kérni kell, hogy egy pedagógus jöjjön ki, kérdezze meg azt, hogy ő mit szeretne, és mondja el azt, hogy mit szeretne. És tekintse ezt úgy, vagy próbálja meg egy idő után úgy tekinteni, hogy ez egy ugyanolyan természetes dolog, mint ahogy alszunk, étkezünk, stb. Stb. Ez egy ugyanolyan élettani folyamat, és ezt úgy is kell kezelni. És ezt azért szeretnénk így, mint ahogy ön is elmondta, hogy legyenek komfortosak, érezzék jól magukat, még akkor is, hogyha ezek a napok sokkal nehezebbek. Lehet, hogy a menstruáció kezdetén még inkább problémás, mert még nem teljesen rendszeres, mert kiszámíthatatlan, mert olyan tüneteket okoz, ami eddig nem volt. Kicsit fáj, nagyon fáj, hosszú, nem hosszú, szóval testnevelés óra, kényelmetlen, ciki, át fogok vérezni, stb. Ezeket szeretnénk kicsit komfortosabbá, egy picit könnyebben elviselhetőbbé, és nyilván az iskolai hiányzásokat pedig megelőzhetővé tenni.
És ugye én azt olvastam, hogy Magyarországon ez a nők 10%-át érinti, tehát hogy minden tizedik nőt érinti a menstruációs szegénység. Nyilván főleg azokat, akik különben is hátrányos helyzetben vannak, szegényebbek, így aztán a gyerekek, akik ilyen közegből kerülnek ki, ők is automatikusan belekerülnek ebbe a csoportba, és ahogy ön is mondta, hogy a különben is hátrányosabb helyzetű gyerekeket még inkább sérti az, hogy akár 50 napot is hiányozhatnak az iskolából, hiszen így még inkább háttérbe szorul majd a tanulás során. Ráadásul ugye ez az edukációs tevékenység, én gondolom, amivel önök foglalkoznak, azért nem csak a gyerekeket érinti, hanem például a tanárokat is, mert lehet, hogy sok tanárnak fogalma nincs, hogy hát most mit kezdjen ezzel a gyerekkel, aki bejött a tanáriba. El tudom képzelni, hogy nagyon sok tanár maga is kényelmetlenül érzi magát, mert a társadalomban egész egyszerűen nem szeretünk beszélni ezekről a témákról.
Így van, így van. Egyébként volt előtte már néhány alkalommal helyszíni gyorssegély kezdeményezés, tehát olyanokat hallottunk például, hogy az osztályfőnök a saját készletéből vitt be az osztályba, és akkor az osztálynak a szekrényébe, az osztályterembe volt némi tartalék, és akkor ilyen vészhelyzeti készlet. Aztán volt olyan, amikor pedig a szülők által befizetett osztálypénzből csípett le. És akkor vásárolt valamennyit, és betette a szekrénybe. És ez a 10% egyébként 2019-ben ugyan nem reprezentatívan, de egy 4350 fős ezen gyerekek között mért felmérés alapján, teljesen anonim felméréssel mi is megkérdeztük, hogy kit érintett már ez a probléma, ki szenvedett már ettől valamilyen hátrányt, és itt is beigazolódott az a 10%, amiről ön is beszélt.
És azért ez egy nagyon nagy arány, tehát az egészen bizonyos, hogy ha felnőttek között is nagyon sok, de hát a gyerekek meg így indítják az életüket, és ez azt jelenti, hogy hurcolják magukkal.
Igen, és ezekből a lánykákból felnőtt nő lesz, aki majd egyszer családom lesz, és ugye azt utat járja be, amikor nővé válik, és nyilván pontosan azt a tudatot nem éli meg igazán, és azt a valódi ényét nem éli meg, amikor büszke lehet azokra a szerepekre, ami kifejezetten csak a nőké. Úgyhogy ezt szeretnénk egy nagyon picit, hogyha lehet, vagy ennek a hiányát kicsit pótolni, és hangsúlyozom, és ezt mindig is hangsúlyoztuk ezzel a programmal, hogy nem szeretnénk első felvilágosítóvá válni, csak hiánypótlóvá. Szeretnénk meghagyni a család számára, és hogyha a család nem teszi meg, és az iskola ezt jelzi, akkor mi szívesen segítünk.
És egyébként azt látom, hogy 500 iskolában vannak most ezek a Red Cross boxok. Hogyha valamelyik iskola úgy gondolja, hogy hú, neki erre most nagyon nagy szüksége lenne, akkor ha megkeresi önöket, tudnak nekik segíteni?
Ad hoc pillanatnyilag nem, de elindult nálunk egy lakossági gyűjtés, amit a Vöröskereszt honlapján érnek el. Hogyha itt sikerült nekünk adminisztrációs finanszírozási költséget összekalapolnunk, szó szerint, akkor tudjuk bővíteni az intézményeknek a sorát, mert hogy ebben az összes intézményben közel most 30 000 lány az, akit akit elérünk, uh-huh. és aki, hogyha problémás, akkor tudunk rajta segíteni. De nagyon szívesen veszünk apróbb pénzadományokat, és keressük fel a honlapunkat, és ott megtalálják ennek a programnak a részletes leírását is.
Tehát aki úgy gondolja, hogy ez a téma fontos, szívesen segítene, akkor a Vöröskereszt honlapján meg tudja tenni azt, hogy támogatja a Vöröskereszt Lányból Nővé programját, és azt gondolom, hogy ezek az eszközök biztos, hogy nagyon jó helyre fognak eljutni, és nagyon sok lány életét fogják megkönnyíteni. Én nagyon szépen köszönöm Váradi Mariannak, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetőjének, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon sok sikert a programhoz.
Köszönjük szépen, és köszönöm az érdeklődésüket. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hidalhatok-e a nyelvi, kulturális és lokális különbségekre a zene segítségével, és egyébként meg a zenei soknyelvűség és sokféleség, az jelente egyfajta bábeli zűrzavart, vagy egyfajta bábeli rendszert, amiben megértjük egymást, és mindenki megtalálja benne a sajátját. Hát valami hasonló kérdéseket tesz fel, meg sok egyéb mást, azon a koncerten, amit majd december 8-án vasárnap délután 4 órakor lehet a BNC koncerttermében megnézni, az Umze Kamara Együttest, mert hogy ennek a koncertnek a címe Bábel Európa. Hogyha majd ránéznek a koncertre, akkor látják, hogy a cím ennél sokkal frappánsabb, mint így kimondva, de a koncert maga rendkívül izgalmas lesz, és hogy pontosan mi ennek a koncertnek az összetétele, hogy jött létre, és hogy jött létre a cím, hát erről kérdezem Vajda Gergelyt, aki a